Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megalakult a Tisza kormány. Miután szombaton esküdtett Magyar Péter miniszterelnök, ma átvette kinevezését Csúlyog Tamás köztársasági elnöktől a 16 tárcavezető is. Ezzel hivatalosan is lejárt Orbán Viktor 5. kormányának megbízatása, és elkezdte munkát a következő kabinet. A miniszterelnök előzőleg felszólította Csúlyog Tamást, hogy ne szerepeljen a miniszterekkel közös fotókon. A kinevezések átadásakor az elsőnél még ugyan odafordult a kamerák felé az államfő, de a többiek esetében már nem. Az első dolga lesz megemelni a legalacsonyabb nyugdíjat, senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebbet, jelentette ki Kármán András a kinevezés előtti meghallgatásán. A pénzügyminiszter jelölt közölte, emellett rendkívüli emelést adnak a havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíja rendelkezőknek, és megtartják a 13.-14. havi ellátmányt. Az Európai Unióban a GDP 10%-át költik nyugdíjra, míg Magyarországon alig 7,5%-ot, vagyis az átlagnál kevesebbet, ami komoly társadalmi probléma. Az átlag nyugdíj leszakadt a nettó átlagbértől, elszakadtak egymástól a kis és a nagy nyugdíjak, fejtette ki. A rendszerváltás motorjaként jellemezte a miniszterelnökséget a tárca élére jelölt Ruf Bálint az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A miniszter jelölt a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Alkotmányozási folyamatba kezdenek, jelentette be a lendő igazságügyi miniszter. A folyamat társadalmi és szakmai egyeztetés mentén zajlik majd, amelyben prioritást élvez az Országgyűlés is, ismertette bizottsági meghallgatásán Görög Márta. A Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte. A képviselők rámutattak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a választásra jogosultak közel 80%-a vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken. Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányába, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint. Ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolajtranzit rendeződés áll, Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolajvezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter tegnap. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozás előtt nyilatkozott. Rendszerfejlesztések és a számlázás átmeneti leállása miatt az MVM automatikusan, külön kérés nélkül meghosszabbította a legújabb gázszámlák befizetési határidejét. Az érintett ügyfelek kivételesen június 15-éig kamatmentesen rendezhetik a számlájukat, írta meg a 24.hu portál egy olvasói levélre hivatkozva. Befejezte több mint 110 milliárd forintos projektjét az E.ON, 6 új alállomás épült és több meglévő létesítmény is bővült. A beruházások teljes térségek energiaellátását biztosítják, több mint 1800 kilométernyi kis- és középfeszültségű hálózat épült vagy újult meg, és több mint 2800 új vagy korszerűsített transzformátor állt üzembe. Május 15-től indul az Agrárium 2026, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele, az összeírás a teljes agrárszektort érinti, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Az adatfelvétel fókuszában a földhasználati állattartási, illetve a trágyázással, az állattartás épületeivel, a borszülő termesztésével és a munkaerővel kapcsolatos kérdések állnak. A kínai külügyi szóvivő szerint sem a nemzetközi jog, sem az ENSZ nem hatalmazta fel az Egyesült Államokat, hogy az irániak támogatására hivatkozva szankciókat vessenek ki a távol-keleti nagyhatalom 3 vállalatára. Kuo Chiakun arra reagált, hogy az Egyesült Államok előzőleg ezt tette, arra hivatkozva, hogy segítséget nyújtottak iráni katonai tevékenységekhez. Nem követték a hantavírus esetén szükséges protokollt egy hollandiai kórház dolgozói, ezért 12-en karanténba kerültek és legalább 6 hétig biztosan elzárva maradnak, írta meg a Euronews. Az érintettek egy a Hondius óceánjáróról evakuált beteggel foglalkoztak. Végül az időjárásról. Még lehetnek viharok, reggelre mindenhol megszűnik a csapadék, a gomoly felhők ellenére holnap már sokat süt a nap, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6-8, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét.
Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal a madárbarát, sőt mondhatjuk a természetbarát kertről hallják dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét.
Bárki maga saját otthonában létrehozhat saját kertjében egy madárbarát kertet, még csak nagy kert sem kell hozzá, elég, hogyha valami fajta olyan madárbarát dolgokat tesz a kertjébe, akár egy-egy madáradót, plusz madáretetőt, amivel már segíti a madarakat a városon belül, az már tulajdonképpen madárbarát kertnek minősül. Lehet jelentkezni intézményekre is, tehát vannak madárbarát iskolák, vannak madárbarát parkok. Mi esetünkben a Mátra Múzeumban 2013-tól kezdődően vagyunk madárbarát park, legalábbis abban az értelemben, hogy rengeteg ódut szereztünk be, voltak már korábban is ódok, egyébként ez nem arról van szó, hogy akkor kezdődött minden, de akkor elég sok odút szereztünk be, illetve létrehoztunk két madárbarát tanösvényt, amelyet a Madártani Egyesületnek a ismertető tábláival oldottunk meg. Na most azon túl, hogy ugye nekünk egy bő 2 hektáros parkunk van itt, az Orci kert, ez elég hatalmas, egy úgynevezett angol kert, angol park jellegű, vagy angol kert jellegű növényzettel, az annyit jelent, hogy nem annyira rendezett, sorokban álló növénykompozíciók vagy virágkompozícióink vannak, hanem egy picit olyan természetes jellegű, ligetes, különféle fák, facsoportok vannak benne, azon belül vannak persze virágos növények is, különböző évszakokban különböző növények virágoznak nálunk, ezekre azért most az utóbbi években több gondot fordítottunk, hogy legyenek olyanok is, amelyek eltérő évszakokban több virágot hoznak, úgyhogy ilyen szempontból az ilyen különböző vegetációs időszakok különböző aspektusai egyre látványosabbak nálunk. És akkor ezeket fejlesztjük tovább. Nagyjából abból az időből kezdődően, amikor a madárbarát kertet is létrehoztuk, akkor a kertben található kétéltűek és hüllők, már pedig volt néhány természetesen is helyben, ezeknek hoztunk létre olyan létesítményeket a kerten belül, amelyek segítették a fennmaradásokat, illetve azt, hogy minél többen legyenek, és minél láthatóbbak legyenek. Például van egy tavunk, amelyikben vannak kecskebékáink, ezek persze némiképpen gondot okoznak a környező lakosoknak, mert elég hangosak, emiatt panaszkodtak is. Viszont szaporodnak benne zöld varangy az szinte minden városunkban előfordul, úgyhogy nekik ez jó, hogy itt tudnak szaporodni.
És ők halkak, ugye halkabbak?
Ők viszont halkak, ugye nagyon kellemes kis trillázó hangjuk van, nagyjából ilyenkor szólnak, tehát hogy fel lehet ismerni, ahol szólnak, ott tudjuk, hogy van tó, vagy ahol van tó, ott tudjuk, hogy várható, hogy megszólal a zöld varangy is. És ezek nálunk egészen jól vannak, és amit extrát sikerült megvalósítanunk, volt egy viszonylag hosszú és magas olyan rézsünk, amely a parknak a rekultivációját követően kialakítottak, de nagyon sok kicsit sitt is belement, illetve nem jó minőségi földet halmoztak föl a park északi oldalán a kőkerítés tövébe. Ez egy jó 2 méter magas rézsű, amelyik déli kitettségű, tehát nem nagyon marad meg rajta a növényzet. A koratavaszi időszakban rengeteg gyom nő rajta, de azok eléggé elcsúnyulnak így tavasz végére, nyár elejére, és igazából tényleg nem néz ki jól. Egy csomó özönfa jött föl rajta, bálványfa, ostorfák, stb. Úgyhogy egy ilyen elhanyagolt résznek tűnt. Na most arra építettünk egy olyan durván 12 méter hosszú úgynevezett mediterrán teraszt, így nevezzük, vagy neveztük gyíknapozónak is, amelyik tényleg olyan 60 centis magasságú teraszokból áll, mélység mélységükben úgy szintén olyan 60-70 cm teraszokról beszélünk, amelyek nagyon hasonlítanak ezekre a mediterrán teraszokra, amire terméskő támfalat építettünk. Itt a környékről kidobott és lebontott kőkerítésekből kértük el a solymosi riolit tufát, és ebből építettük meg a támfalat, és beültettük mindenféle mediterrán növényekkel, szárazságtűrő, ilyen sziklakerti növényekkel. Rengeteg őshonos növény is van benne, vannak benne dísznövények, kollégáinktól szoktunk kapni mediterrán növényeket, ugye elég látványos, és ebbe építettünk be olyan telelő üregeket, amelyekbe a gyíkok minden további nélkül át tudják vészelni a telet, nem fagynak meg. Úgyhogy a parknak az összes zöld gyíkja, vagy majdnem az összes zöld gyíkja szépen október tájékán erre a gyíknapozó területre jön vissza, és bemegy a telelő üregekbe. Ott tölti az egész telet, nem látjuk őket október végétől március közepe végéig, és aztán egyszer csak megjelennek, és mivel a telelő üreghez közel maradnak tavaszi időszakban, végig tudjuk nézni, amint a lekoszlott sáros bőrüket levedlik, majd elkezdenek teljesen kiszíneződni. Nekünk zöldgyíkjaink vannak, sajnos a fali gyíkokat ők maguk eszik meg nagy valószínűség szerint, úgyhogy zöldgyíkjaink vannak csak, meglehetősen szelidek, és hát aki ismeri a zöldgyíkokat, már pedig nagyjából majdnem mindenki ismeri őket, viszonylag nagyra nőnek, tehát 25-30 centire a farkukkal együtt megnövő gyíkok, vagy még picit nagyobbra is, és a hímeknek égszínkék torka van, a hátuk smaragdzöld, a hasuk sárga, úgyhogy nagyon látványosak. A nőstények azok nagyon szép tarkák, úgy szintén nagyon élénkszínűek, de ők tarkák, esetleg maguk is lehetnek zöldek, különböző pettyekkel, meg csíkokkal, és ott napoznak a teraszok peremén, valamelyest elkerítettük, hogy nem menjenek nagyon közel a látogatók hozzá, de azért elég közelről nézhessék őket, úgyhogy nagyon sok látogató fotózza ezeket az állatokat, főleg tavasszal lehet őket jól látni. Nyáron szétszélednek a parkban, akkor több ponton lehet őket látni. A tó körüli kerítésen napoznak, vagy valamelyik bokortövében napoznak, és meglódulnak, hogyha valaki túl közel megy hozzájuk. Illetve most már úgy tűnik, hogy tőlünk terjednek szét a környező lakótelep parkjaiban is. Ugye ez egy viszonylag jól sikerült projekt lett, és hát ezek így együttesen adják azt a biológiai sokféleséget támogató jelleget, amit a park felvesz. Nyilván rendezetnek kell tartanunk, mert a parkban elég sok esküvő is van, és rendezvény is van, és ugye akik esküvőre jönnek, szeretnék úgy látni a parkot, mint nagyon rendezett park. Ugye az emberek számára az a rendezett park, hogyha nagyon szépen le van nyírva a fű, vagy nagyon szépen ki van kapálva a gaz, stb. Stb. Ugyanakkor mi azért egy picit törekszünk arra, hogy azok az irányok is érvényesüljenek, ami picit természetesebbé hagyja a parkot. Ezért kiszoktunk jelölni bizonyos helyeket, amelyek nem annyira a rendezvények középpontjában vannak, ahol nem vágjuk le a füvet rendszeresen, hanem hagyjuk, hogy följöjjenek rajta a virágos növények, és egyfajta méhlegelőként működik. Ezek nyilván kezdetben nagyon látványosak, mert nagyon sok ilyenkor tavasz közepe, vége, nyár elején rengeteg virágos növény jelenik meg rajtuk. Nagyon sok, amelyik itt a környéken, a Mátra környékén fordul elő, hiszen a magok onnan jönnek, meg hát eleve a parkban is rengeteg eredeti növényzetből megmaradt növény maradt, amelyek azért újra elterjedtek, úgyhogy ez elég látványos. Természetesen ezek a gyepek, ahogy általában a természetes gyepek, azok elszáradnak valamikor júliusra, és akkor szoktuk mi is levágni. És akkor lekaszáljuk egyszer, és őszre, hogyha amikor megjönnek az nyár végi vagy őszeli esők, akkor visszazöldül az egész, akkor újból nyírjuk, akkor egészen a klasszikusan rendezett formát mutatja, majd tavasszal újból engedjük, hogy feljöjjön rajta a virágos növényzet. Így rengeteg rovarunk van egyébként a parkon belül, amelyek egyrészt táplálékként szolgálnak részben a nálunk költő madaraknak, nagyon sok madárodunk van, különböző típusúak, különböző madárfajoknak alkalmas oduk, úgyhogy ezek ott vadásznak a kertben, és ugyancsak a gyíkok számára, a gyíkok is bőven találnak táplálékot, úgyhogy nagyon jól működnek, ugyancsak a békák is megtalálják. Ezen kívül, amire még törekszünk, hogy hát ugye a parknak is vannak olyan fájai, amik előregednek. Arra azért igyekszünk ügyelni, hogy magasan, főleg olyan helyen, ahol a látogatók gyakran megfordulnak, ne maradjon elszáradták hosszú távon, azokat mi időről időre levágjuk, vagy levágatjuk, Úgyhogy ezeket megszüntetjük, de ha például egy-egy fa kitörik, vagy teljesen összeomlik, mert ilyenre is van példa, főleg például az utóbbi években a vérszilvák azok, amik már nagyon előregettek és elkorhadtak, ugye ezek szétestek, de meghagytuk a lábon álló törzseket pont azért, hogy ezekbe különféle úgynevezett szaproxilofág, tehát holdfával táplálkozó rovarok be tudjanak költözni, illetve más fákat is, úgyhogy emiatt viszonylag sok például az orszarhóbogarunk a parkban, különböző cincérek is úgy szintén petéznek a különböző holdfáinkba, illetve ezeknek a kirepülő nyílásain keresztül az egykori bábbölcsőjükbe számos olyan szoliter, nem családos méhféle vagy hátyás szárnyú költözik be, illetve hát rakja bele a petét és zárja vissza, mert abban a bölcsőben fejlődik ki a következő évi rovar, és ezek tudják ezeket a egykori bogárbáb bölcsőket használni. Úgyhogy így is segítjük azt, hogy újabb beporzóknak legyenek helyeik, amelyekben tudnak szaporodni. Természetesen darázsgarázssal is segítjük a rovarokat a kertben, úgyhogy igyekszünk mindent elkövetni, hogy minél több faj megjelenjen, és hát erre meg igyekszünk ráépíteni egyrészt a különböző táboroknak a tematikáját, illetve a különböző múzeumpedagógiai foglalkozások is építenek ezekre a lehetőségekre, amiket itt megteremtettünk.
Ahogy az elején mondtam, nem csak a madarak barátja lehet egy-egy kert tulajdonos, hanem tágabb szemlélettel szolgálhatja a biodiverzitást. Két éltőek hüllők. Hát ezek az állatok, nemrégiben írtál erről egy cikket az MME honlapján, hát ezek az állatok azok, amiket a legtöbben kívül szeretnének tudni a kerítésen.
Igen, ez érdekes. Vannak emberek, akik kívül szeretnék tudni a kerítéseken, és vannak, akik meg belül. Hát, hogy sokfélék az emberek. Ebből a szempontból hál' Istennek javul a látásmódja az embereknek. Sokan rájönnek arra, hogy ezek az állatok egyrészt gyönyörűek, másrészt nagyon érdekesek, és az, hogy egy-egy állat vagy egy-egy gyík betéved a lakásunkba, hát az nem a világ vége, egyszerűen csak ki kell terelni ugyanazon az ajtón, amelyiken bejött, semmit nem árt nekünk, ellenben viszont a kertben nagyon látványosak, és tényleg megszelidülnek, tehát hogyha nem zaklatjuk őket, nem bántjuk őket, és egy olyan virágos kertet, vagy olyan kertet alakítunk ki, amelyekben ők képesek megélni, már pedig tényleg nem nagyon igényesek, de elég nekik néhány búvóhely, jó búvóhely, fontos, hogy azért legyen valami fajta állandóan jelenlévő természetes, félteremészetes növényzet, ahol táplálékra is találnak, illetve el tudnak bújni. Nálunk például, de valószínűleg, hogy ez mindenütt egy nagy probléma, ahol sok a macska, azok szeretik összefogni a gyíkokat. És bizony, hogyha valakinek van néhány gyíki a kertjében, elegendő egy macska, amelyik pár napon belül összeszedi őket, hogyha rájön arra, hogy azok ott vannak. Úgyhogy ez egy nehéz ügy, nálunk is sok macska fogja őket, hát próbáljuk a macskákat időnként egy kicsit elzargatni, meg a tulajdonosoknak szólni, hogy legyenek szívesek a parktól távol tartani őket, hogyha megismerhető a tulajdonos, vagy azonosítható a tulajdonos. Tehát ugye ez mindig egy nehéz probléma. De a lényeg az, hogyha egy-egy ilyen kertet hagyunk egy picit élőhelyként működni, és nem derékszög elvágólag steril gyepet tartunk föl, steril tujasorokkal, hanem egy picit engedjük azt, vagy magunk alakítjuk úgy a kertet, hogy az nem csak egy dísz valami lesz, hanem élőhelyként is tud szolgálni, akkor nagyon sok élőlény megtalálja a helyét. Ez kétségtelen, hogy az élőlények egy része rettentően bosszantó tud lenni. Tehát valóban, hogyha olyan a kertünk, abban több szúnyog tud megtelepedni, vagy megbújni, ezért esténként elő tudnak jönni. Valóban előfordulhat, hogy itt-ott egy-egy darás fészket épít, valóban előfordul, hogy a gyepen ott mondjuk a lóherére rájárnak a méhek, tehát abba bizony könnyű belelépni, mint hogy a gyerekkoromban nyaranta legalább háromszor, négyszer beleléptünk, és visítva rohantunk édesanyánkhoz, aztán valahogy megoldódott a dolog. Tehát ez előfordul, nyilván aki allergiás, annak azért jobban oda kell figyelnie, de azért nem mindenki allergiás rájuk, és ezért el lehet kerülni azt, hogy az ember belelépjen, tehát lehet azokat a helyeket, ahol még tényleg lóhere van és gyerek is van, akkor érdemes gyakrabban ott lenyírni, ahol egy gyerek játszik. De meg lehet oldani, tehát együtt lehet élni az élővilággal, végül is nem olyan nagyon régen Magyarország teljes lakossága együtt élt az élővilággal, leszámítva talán a néhány nagyobb városunkat, gyakorlatilag a 18. század végéig mindenki együtt élt töményen az élővilággal. És ez egy nagyon szép dolog, tehát ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog, vannak kellemetlenségei, de nagyon sok mindennel el lehet hárítani ezeket a kellemetlenségeket.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét hallották. Most fellém a vett Ilyen kutyán nincs is című könyvének 39. és egyben befejező részét hallják. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Tavaszi búcsúzás. Esett, amikor felébredtem. Langyosan, finoman szitált az eső, nem verte durván az ablaküveget. A csöppek szinte beleolvadtak az engedékeny levegőbe, és a reggel olyan töményen édesen illatozott, mint a kérődző tehenek lehellete. Mire lementem reggelizni, az eső már elállt, a barna fellegek tovaszálltak, a kéklő égboltot csupán kusza maradványaik indázták halványan. Kiléptem a hátsó ajtón, egy percig a küszöbön áldogáltam, hallgattam a búbos pacsirták dalát a távoli szántók felől. Kemény komisztelünk volt, zordonsága semmit sem enyhült szinte aznapig, csak dacosan immel ámmal engedett utat a tavasznak. Dermesztően, olmosan peregtek a napok, az esőt hozó márciusi szelek, mintha csontkamrák mélyéről eredtek volna. De most mindez véget ért. Csak álltam, ácsorogtam az ajtó előtt. Élveztem a már-már feledett napsütést, figyeltem az olvadó hó és jég csermelyeinek csacsogását, néztem a kanálisok lefolyói körül kialakuló sárgás kis iszapdeltákat, és mélyen beszívtam a lassan átmelegedő talaj érzéki illatát. Korcsi mögém állt az ajtónyílásba. Hátrafordultam, lepillantottam rá, és hirtelen meglódult az idő. Észrevettem, hogy megöregedett. Markomba fogtam szürkülő pofácskáját, és gyengéden megrázogattam. Itt a tavasz, kis öreg, mondtam neki. És ki tudja, talán a vadkacsák is megjöttek már a tóra. Korcsi megcsúválta a farkát, merev léptekkel eldöcögött mellettem, és közben táguló orrcimpákkal szimatolta a simogató szellőt. Az elmúlt télnél hosszabbat Korcsi még nem ért meg. A kurtára nyírbált napokat a kandalló előtt heverészve aludta át. Felráncolt orra alól apró, alig hallható nyüsszenések jelezték, hogy a múltba utazik. Az idő egyetlen olyan irányába, amely még nyitva állt előtte. Álmokkal vészelte át a keserves időszakot, beérte ezzel is. Reggeli közben kinéztem a konyha ablakon, és láttam, amint lassan tovaporoszkált a tó felé vezető úton. Tudtam, hogy vadkacsákat ment felderíteni, így hát mihelyt lenyeltem az utolsó falatot, gumicsizmába bújtam, fogtam a távcsövet, és utána eredtem. A dűlőt színezüstbe vonta az olvadó hóli, bronzosan csillogott rajta a kerékvágások sara. Senkit nem láttam az úton, mégsem voltam egyedül, hiszen Korcsi négy mancsának nyomai kísértek, amelyeket tán még a tenyeremnél is jobban ismertem. Ballagtam utána, és pontosan érzékeltem minden egyes lépését, minden mozdulatát, minden gondolatát, ahogy ez már lenni szokott, mikor ketten együtt élik le az életüket. A nyomok ide-oda kacskaringóztak az ösvényen. Megérkeztek a tilos az átjárás táblához, amely a tél folyamán egy hókupac oldalához támaszkodott, de most bolondosan megdőlt, egyik töredezett csücske vádlon mutatott az égre, ahol poszáták csapatai röpködtek, fittyet hányva únt fenyegetőzésének. A nyomok itt megtorpantak, s én tudtam, hogy Korcsi hosszasan eláldogált itt, megvénült orra serényen azonosította a téli hónapokban itt megfordult sok-sok róka, tanyasi kutya, vadászkopó szagjelét. Aztán tovább mentünk, a nyomok meg én. Végig haladtunk a régi dorong úton, majd a Gerenda hídon, és egy percre megálltunk ott, ahol egy lomha sikló tekergőzött renyhén a lágyulósárban. Korcsi ott letért a dűlő útról a szántókra. Imittam ott megállt, hogy megszaglásszon egy-egy kiszáradt tehénlepényt, vagy mezei egerek beroskat járatait, amelyek előbukkantak a tünedező hólepel alól. Végül megérkeztünk a bükkfáshoz, s végigbaktattunk a rügyező ágak vörhenyes csipke fonadéka alatt, ahol egy szemtelen mókus kotyogott kihívóan a csíkos, uhu közönyös hátának, amely ünnepélyesen kotlott fehér tojásain. Alig valamicskével odébb terült el a tó. A parton megálltam, letelepettem egy kifordult farönkre, és élveztem a napsütést, míg távcsövemmel a tó felszínét pásztáztam. Nem láttam tőkés récéket, de tudtam, hogy már megérkeztek. A vén gácsér és párja a sárgáló nádbuzogányok rejtekében csupán arra vártak, hogy szedjen már a sátorfámat innen, hogy folytathassák fontos nászi szertartásaikat. Elmosolyodtam, hiszen tudtam, hogy nem sokáig maradnak békében, még félreeső búvóhelyükön sem. Miközben várakoztam, elzümmögött mellettem az első méhecskes, a fák közt megrekedt húfoltokról apró, örvénylő páragomolyok szállongtak a magasba. Aztán valahol az élettelen nádasban hirtelen felcsattant a jól ismert féktelen csaholás. Ezt nyomban heves száncsapkodás követtes, a nátszálak közül felrebbent az öreg gácsér meg a párja. Nehézkesen keringtek a levegőben, miközben alattuk, láthatatlanul, korcsi taposta a nádat, s ha töredékesen is, átélte azt a mámoros gyönyört, amelyet valaha más időkben más tavaknál érzett, a vadász fegyverek ropogása közepette. Felkászálódtam, tovább bandukoltam, míg végül ismét rábukkantam nyomaira a nádason túl. A nyomok a tamaraklábhoz vezettek, és észrevettem, hogy Korcsi egy pillanatra megállt megszimatolni egy észak-amerikai mókus odújának még zárt bejáratát. A közeli fehér cédrus bozótban a nyomok többször is megkerültek egy ágas bogasbokrot, amelyen egy galléros fajd töltötte az éjszakát. Korcsi meg én átvágtunk a tisztáson, amelyen a puha fekete televényt úgy feltúrták, felhányták, mintha egy falkányi rűt vad üzekedett volna rajta, de az összes nyom Korcsié volt. Egy pillanatig elképedten bámultam, majd váratlanul egy lepke libegett át még bizonytalan szárnyakkal a tisztás fölött, és erről minden eszembe jutott, hiszen hányszor láttam Korcsit, amint eszeveszetten szökelt, ugrált, rohangált az első tavaszi pillangók után, amelyek mindig elcsábították, és mindig gúnyt őztek belőle. Felidéztem magamban a tegnapi méltóság teljes aggot, aki helytelenítően szemlélte a kölyök kutyák csintalankodását. A nyomok ezután a lápon túl elterülő tágas mező szélére vezettek, ahol Korcsi az utóbbi két évben lakatlan mormota odú előtt tétovázott egy darabig. A gyengécske szagmaradvány azonban elég volt ahhoz, hogy Korcsi érdeklődve összeráncolja gumós orrát, és tompára töredezett öreg karmaival megkaparásza kissé a hervat füvet. Nem sokáig tartózkodott ott. A közelben nyúl ugrált el, és a reggeli szellő Korcsi felé hozta a szagát. A tappancsok nyoma élesen elkanyarodott, hanyagul, sietősen átvágott az őszi szántás puha süppedős barázdáin, meg-megcsúszva a mélyedéseket borító jéghártyán. Én sokkal higgadtabban követtem a csipke bokorig, amelyek előtt megtorpant, de nem idejében. A töviseken még ott lengedezett büszke zászlós farkából egy-két kis szőrcsomó. Ekkor alig hanem új illatot hozott felé a szél. A nyomok nyílegyenesen a földút felé tartottak, amely a farmokhoz vezetett. Korcsi új tűzbe jött, tavaszi érzelmek vettek rajta erőt. Erről is tudtam. Sőt, még a nevét is ismertem a kis kótjuhász szukának, amelyik a legközelebbi farmon élt. Magamban szerencsét kívántam Korcsinak. Visszatértem a dűlő útra, és már a szélén dagasztottam a sarat, amikor egy bőgő teherautó húzott el mellettem, amely alaposan felverte rám a sáros vizet. Dühösen néztem utána, mert a sofőr hajszál híján elütött vak szágoldozásában. Még láttam, milyen eszelő sebességgel veszi a kanyart, majd eltűnt a szemem elől. Hirtelen éles fékcsikorgást hallottam, aztán újra felgyorsuló motor hörrenését. Végül elült a zúgás. Nem is sejtettem, hogy ez a teherautó tovahaladtában végét vetette életem legszebb éveinek. Aznap este egy hallgatag farmer jött értem, az ő kocsiában döcögtünk végig a dűlő úton. A kanyaron túl megálltunk, ott találtuk meg Korcsit az útmenti árokban. A nyomok, amelyeket követtem, itt véget értek, és tudtam, nem vezetik többé a szívemet sehová. Éjszaka esett, és másnap hajnalra már a nyomok is eltűntek, csak a lápon nem, ahol néhány kis túlcsát gyorsan felszárított a kelő nap. Más nem maradt. Mindössze az izegő csipkebokrokon lengett egy-két finom fehér kis szőrpamacs, amelyeket a könnyű reggeli szellő csendesen lesodort az avar közé. Megszakadt kettőnk szövetség az időtlenségben, és az évek mind sötétebb alagútján távolodni kezdtem Korcsitól.
Ferli Mevet Ilyen kutya nincs is című könyvének 39. és egyben befejező részét hallották. az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a felolvasó Tóth Levente színművész volt. Ezzel az erdőfohásza mára véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is a szerkesztőt Stigovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken a szokott időben, vagyis 10 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink gyógyítása című művének 10. részét Varga Orsolya olvassa fel.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink gyógyítása. "27 évvel Istenmérgezés" című feltűnést keltő és provokatív könyvének megjelenése után Tilman Mózer megírta a választ saját töprengéseire. Az Istenmérgezéstől egy elviselhető istenig címmel. Ebben az áhítat érzéséről is szól. Már a gyermekek életében is megállapítja jelenlétét, és így írja le. Borzongásról, borsúdzásról beszélünk, valami kiemelkedő érzésről, amely a teljesség érzetét kelti. Még az sem tűnik valószínűtlennek számomra, hogy az áhítat minden erős érzelemben jelen van, mivel az áhítat és önmagunk megtapasztalása szoros kapcsolatban áll valami harmadikkal. Ez a harmadik Istent jelenti. Az áhítat nem ritkán az anya közelében átélt biztonság élményéből fakad. Kiinduló pontja a gyermek csendes vagy élénk elragadtatása anyja iránt, szerepének megsejtése, s ezt az élményt fejleszti az anya meséivel és magyarázataival lassanként a hit irányába. Az az áhítat, amelyet anya közelében él át a gyermek, megnyitja őt Isten számára. Ezt az áhítatos érzést élheti át olykor a kliens is a terápián, vagy az Isten tiszteleten, vagy az anyai természettel, anyai, apai emberekkel való találkozásban. Az áhítat eféle megtapasztalásai azok az alkalmak, amikor Isten élményről lehet beszélni. Az áhítat helyével természetesen vissza is lehet élni. Mózer szerint mindig akkor mérgeződik meg az áhítat helye, ha a védettséget és megérintettséget közvetítő élmény felébresztése helyett az áhítatos ember bűnét és bűnösségét korholják. De Istent keresve az áhítat terapeutikus útját is járhatjuk. Mindenki tudja, mi az áhítat, megragad minket valami, amihez mélységesen közünk van. Az áhítat e fogalma által Mózer ahhoz kerül közel, amit az evangélikus teológus Paul Tillich így fejezett ki. Isten az, ami feltétlenül érint engem. Mózer azt is mondja, ez az út a neurotikus istenképtől ahhoz az Istenhez vezet, akinek a hangja azt mondja, szívesen látott vendég vagy a földön, értékes ember vagy, míg a számos körülmény már kezdettől fogva mély kétségbe taszított is ezzel kapcsolatban. Sőt, ez több, mint pusztán egy elviselhető Isten. Tilman Mózer rámutatott arra, hogy a pszichoterápia ma nagyon is nyitott a vallási dimenzióra. Az áhítat és a spiritualitás az ember értékes képességei, amelyek révén meg tudja haladni önmagát és a földi bonyodalmakat. Mózer szerint Jung pszichológiája túlságosan homályos, ám a jungi pszichológia nekem segített abban, hogy ne csak a saját hitem gyógyító jelentőségét ismerjem föl, hanem mások előtt is rá tudjak mutatni a vallási dimenzióra. A jungi pszichológia éppen azoknak a keresőknek segíthet megtalálni az Istenhez vezető utat, akik szem elől tévesztették Istent, mégis vágyakoznak utána. Arra a kérdésre, hogy hisz-e Istenben, Jung egyszer így felelt. Nem hiszek, tudok. Amikor erről a válaszáról faggatták, egyik levelében a következő magyarázatot adta. Amikor azt mondom, hogy nincs szükségem az Istenben való hitre, mivel tudok, akkor ezen azt értem, hogy általánosságban és egyedileg is tudomásom van az Isten képekről. Tudom, hogy egyetemes tapasztalatról van szó, és mivel nem vagyok kivétel, tudom, hogy nekem is van ilyen tapasztalatom, amit Istennek nevezek. Amikor azt kérdezték tőle, miért nevezi ezt a valamit Istennek, ezt felelte. Miért ne? Mindig is Istennek nevezték. Kitűnő és igazán megfelelő név. Egy másik levelében Jung közelebbről is leírja Isten tapasztalatát. Tudom, hogy egy önmagában véve ismeretlen valósággal szembesülök, amelyet közmegegyezéssel Istennek neveznek. Rágondolok, őt szólítom meg, amikor használom a nevét. Alkalmas megnevezése ez, minden a saját pszichikai rendszeremben meglévő lenyűgöző emóciónak, azoknak az emócióknak, amelyek legyőzik tudatos akaratomat és magukhoz ragadják fölöttem a hatalmat. Amennyiben e sorserő eredete ki van véve befolyásom hatája alól, negatív és pozitív vonatkozásában egyaránt, a hagyománynak megfelelően Istennek nevezem. Személyes Istennek nevezem, mivel a sorsom tulajdonképpeni értelemben engem magamat ábrázol, mindenekelőtt akkor, ha ez az erő a lelkiismeret alakjában lép elém, mint Vox Dei, amellyel még beszélhetek és vitázhatok is. Ezek a jungi gondolatok számos istenkereső embernek segítenek abban, hogy megbízzanak lenyűgöző tapasztalataikban, vagy lelkiismeretük hangjában, és Isten hangját ismerjék föl bennük. Maga Jung nem teológusként beszélt Istenről és az ő lényegéről, hanem pszichológusként, aki leírja az Isten képeknek az emberi lélekre gyakorolt pszichológiai hatását. Jung úgy vélte, hogy a lélek bölcsessége tud Istenről, pszichológusként pedig tudta, hogy okos dolog követni a lélek bölcsességét, mert aki a lélek bölcsessége ellenében él, az nyughatatlan, nyugtalan és végül neurotikus lesz. Tilma Mózer és Carl Gustav Jung útja segíthet azoknak, akik keresik Istent, csak az ateista érvelés elbizonyította őket, és már nem járnak az Isten felé vezető úton. Nekik sem kell félretenniük az értelmüket, ha hinni akarnak Istenben, vagy számolni akarnak Istennel. Az értelem ugyan nem tudja bizonyítani Istent, de a vallási út nem áll szemben az értelemmel, sőt az értelem inkább kézenfekvővé teszi azt. Értelmes dolog megbízni a lélek bölcsességében. Az intellektusunk persze tiltakozhat, vajon a lélek bölcsessége nem csupán a természet trükkje-e, amely azt szolgálja, hogy valamennyire elboldoguljunk ebben a világban? Ez a kérdés jogos. De megkérdezhetjük azt is, szabad-e megbíznunk saját lelkünkben és saját értelmünkben, vagy sem? Ha nem szabad megbíznunk saját értelmünkben, akkor az ateista érvelés is csupán kísérlet arra, hogy elboldoguljunk ebben a világban, de reális alapja nincs. Hiszen arról van szó, hogy döntést hozzunk, és vagy a lélek bölcsessége mellett döntsünk, vagy ellene. Az ellene való döntés azonban, ahogy Jung ismételten bemutatta, negatívan hat az ember lelki és testi egészségére, tehát legalábbis egészséges dolog Istenben hinni és bízni. Természetesen ismerjük a sok betegséget okozó istenképet, de ezek nem Isten ellen szóló bizonyítékok, hanem csak kihívás jelentenek számunkra, hogy ebben a világban, ahol sokféle istenkép létezik, útnak induljunk a valódi Isten keresésére. A magam teológiai beállítottságából következően Karl Rahnerről szereztem doktori fokozatot. A magam teológiai beállítottságából következően fontosnak tartom, hogyha Istenről akarok valakivel beszélni, akkor a titok fogalmából induljak ki. Rahner számára Isten lényegében a titok. Ráner a keresztény hagyományra hivatkozik, az ugyanis mindig a maga felfoghatatlanságában látta Istent, és úgy véli, csak akkor harcolhatunk helyesen a mai ateizmus ellen, ha azt úgy is értelmezzük, mint a hamis és primitív istenképek lerombolását. Ráner szerint az ember kezdettől fogva rá van utalva a titokra, minden gondolatában benne foglaltatik a titok is. Az ember a titok mélységében gyökerezik, mindig együtt él a titokkal, és csak az a kérdés, hogy készségesen, engedelmesen és bizalommal éle együtt a titokkal, vagy pedig elfojtja és nem akar tudomást venni róla, féken tartja, ahogyan Pál mondja. Ami engem illet, ha Istenről beszélgetek az emberekkel, nem kérdezem meg, hiszel-e Istenben vagy nem. Mert hiszen, akkor tovább kellene kérdeznem. Mit értesz Istenen? Sokan, akiknek bajuk van Istennel, egészen határozott istenképeket hordoznak magukban, és persze elutasítják őket. Számomra az a döntő, hogy nyitott-e a másik a titokra. És ha becsületesen szemléli önmagát, ha reflektál természettudományos ismereteire, ha van érzéke a művészet iránt, akkor rá fog találni az ember alaptapasztalatára, amely Ráner szerint abban áll, hogy ki van téve a létét átható titoknak. Az az ember, aki nyitott életének titkára, minden létezés titkára, szívében már megnyílt Isten számára, bensejében már érti, kicsoda Isten. Erre a nyitottságra építve aztán már beszélhetek Jézus Krisztusról, aki emberi alakban felragyogtatja Isten titkát, és aki azt hirdeti nekünk, hogy Isten a maradandó titok, a mi legbelső valóságunká válik. Az egész keresztény teológia sem birtokolhatja Istent, nem tudja valójában, ki ez az Isten, de nyitva marad a titok előtt. Egyes ateisták mindent egy szintre hoznak azzal, amit már ismernek, például így, Isten nem más, mint emberi kivetítés. A természet nem más, mint anyag. A vallásos gondolkodás csak bizonyos agyi ingerületekből fakad. Aki így módon leegyszerűsíti a valóságot arra, amit már ismer, annak számára minden banálissá válik. Az ilyen ember kitér a létezés titkának útjából, és nem számol kellőképpen a valóság összetettségével. Az Isten mérgezést tekintve, az imént mondottak azt jelentik számomra, hogy abban az egyházban, amelynek kárt okoznak a visszaélések és a bűnök, olyan emberek között, akiknek a hite mindig is törékeny marad, azt a titkot keresem, amely nagyobb nálam és felülmúl engem. Mert Isten maradandó titokként nyilatkoztatta ki magát egy emberben. János evangélista azt mondja, hogy az ige testé lett. A testen, a görögben szarx, az ember törékenységét érti. Az embert a maga mulandóságában, veszélyeztetettségében, esendőségében. Ez a kereszténység jó híre, és egyúttal botránya is. Az, hogy Isten az emberi élet törékenységében mutatkozik meg. Ha kiengesztelődünk a törékenységgel, akkor az evangélium reményteljes üzenetté válik, mert Isten a felfoghatatlan titok, ott lakik az én tört emberségemben, tökéletlenségemben is. Az ószövetségi csipkebokor képe belső ürességünket, szárazságunkat, értéktelenségünket, kudarcainkat jelképezi. A csipkebokor ég, anélkül, hogy elégre. Benne Isten dicsősége ragyog föl. Így ragyog fel bennünk is Isten dicsősége. A János evangéliumban Jézus megígéri öveinek, akik röviddel ezután elárulják és elhagyják, aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk és benne fogunk lakni. Isten bennünk fog lakni a szeretetével. Jól lehet mi, a tanítványokhoz hasonlóan, megbízhatatlanok, törékenyek, hűtlenek és gyávák vagyunk. Thank you.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című művének 10. részét hallották, felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.